teljesen természetes, hogy van ez a képességünk, és csináljuk, csak hogy vajon mit hozna létre az életünkben, hogyha ezt tudatosan választanánk, hogy mi az, amit szeretnénk a mi életünkben másokéból, vagy mások működéséből, mások nézőpontjai közül.
Ezek lehetőségek, tehát hogy nem baj, hogyha leutánzok valakit, vagy átveszek valamit, az egy lehetőség, hogy én azt használom, vagy nem használom.
Ha valami korlátozóvá válik az én számomra, tehát van egy élethelyzetem, vagy egy életterületem, amin folyamatosan elakadok, akkor ott azért érdemes ezekre ránézni, hogy mi lehet-e mögött. Hogy olyan mintából működöm, ami nekem valójában nem teremti azt, amit szeretnék, vagy nekem ez nem igaz, nekem ez nem működik, vagy mi más lehet itt, ami miatt én itt folyamatosan elakadok. Tehát az elakadások, amikor valamivel küzdök, az már utalhat arra, hogy ott lehet, hogy valami olyan van, ami nekem nem igaz.
Ez itt a Tudatos Család Podcast.
Szerinted mitől tudatos egy család?
Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
Én Koller Krisztián vagyok.
Én pedig Koller Zsuzsi.
Ez pedig a Tudatos Család Podcast.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai beszélgetésben Koller Zsuzsival és Koller Krisztiánnal. Hello, sziasztok!
Szia!
Most mindenki nyugodtan magában fejezze be azt a mondatot, hogy utánozás.
Majomszokás.
Mert hogy ez a témánk, nem a majomszokás, hanem az utánozás. A majmokról nem hiszem, hogy tudnánk mérvadóan beszélgetni, de az utánozásról igen, mert hogy Zsuzsi azt mondtad, hogy ez jön ma, de milyen kontextusban jön nekünk ma az utánozás?
Hát abban a kontextusban gondoltuk, hogy beszélgessünk róla, hogy az utánzás egy alapvető képesség a természetben is jelen van, és mindig, mikor ha megfigyeljük, hogy az élővilágban, amikor hasonulnak a környezetükhöz, az állatok, például a bagolynak a tollazata felveszi ugye a fatörzsnek a mintázatát, hogy beilleszkedjen és kevésbé vegyék észre, ez a képesség, ezt úgy is nevezhetjük, hogy mimikri, ez a képesség ez az embereknek is megvan. És azt gondoltuk, hogy erről beszélgethetnénk egy kicsit, mert szerintem izgalmas, és megnézzük, hogy mi van ebben.
Hát az biztos, hogy eleinte szükségünk is van rá, tehát hogy gyerekként, amikor tanulunk, akkor mindent utánzás alapján tanulunk, hát még a beszédet is az alapján tanuljuk el, szóval ennek van egy szükséges része, de felnőttként is szoktunk egyébként leutánozni. Azt mondják, hogy például a szimpátiának a jele, hogyha utánzod a másiknak a mozdulatait, vagy gesztusait, szóval, hogy ezzel azért tudunk jelezni is a másik felé, van egy ilyen jelzőértéke.
Abszolút, tehát mint ahogy mindennek, ennek is több oldala van, vagy több vetülete, vannak előnyös részei, hiszen tényleg, ahogy te is mondtad, nagyon sok mindent utánzással tudunk megtanulni, hogy ebben a világban működni tudjunk, ahogy felnövünk, gyerekből felnőtté válunk, de van hátulütője is, és itt azokra a mintákra gondolok, amiket tudattalamból előhúzunk felnőttként, amit gyerekként leutánoztunk, és felnőtt korunkban valójában nem szolgál minket, hanem inkább korlátoz. Mert ilyenek is vannak, hiszen vannak dolgok, amik nagyszerűek, amiket így megtanulunk, és vannak dolgok, amik egy idő után kiderülhetnek, hogy nekünk nem feltétlenül működnek. Csak mivel eddig nem váltunk rá tudatossá, lehet, hogy nem változtattuk meg őket, vagy nem írtuk még felül.
Mondjatok példát. Vagy nektek mi volt ilyen, amire rájöttetek, hogy ez
szerintem
milyen
az egyik, bocs, mindjárt nem akarom beléd folytani, csak,
csak
az egyik,
ami
lehet, hogy többen magukra ismernek, a párkapcsolati mintázatok és dinamikák, hogy mikor viselkedünk úgy a párkapcsolatunkban, ahogy mondjuk a szüleinktől láttuk például, vagy ahogy láttuk tőlük, hogy nem szeretnénk. Tehát ez a másik véglet is lehetséges, ez is ide tartozik.
Így van, ez is egy ide tartozás. Van egy gyerekneveléses dolog is, hogyha már párkapcsolatot behoztad. Méghozzá azt, hogy ugye én, mint mondjuk szülő, ugyanúgy leutánzom az én szüleimet, vagy annak az előnyeit, vagy hátrányait fogom lemásolni. És még itt, amikor a Zsuzsi beszélt, akkor nekem az jutott eszembe, hogy még van olyan leutánzás is, hogy csak valaki elmond egy mondatot, például, hogy ő neki mi működik az életében, hogy ő neki, nem tudom, az olcsó autók működnek az ő életében.
Mi a véleménye? Nem?
Mi a véleménye az autókról, és én ezt ugyanúgy átveszem, ezt a véleményt, tehát ugyanúgy leutazom, jó, én akkor ahogy egyetértek vele, azzal én már leutánoztam őt, mert azzal én egyetértek, hogy igen, neked az működik, jó, oh, az, igen, milyen igazad van, és ahogy igazad van, ahogy igazat adsz másnak, azzal egyébként már másolod. Szóval hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van ez a szülői másolás, kell az, ahogy mi megtanuljuk egymástól az, hogy mi hogyan működik, de hogy azt is megtanuljuk, hogy ilyenkor, hogyha én azt mondom, hogy neked mi működik, hát hogy neki az az autó működik, oké, tök jó, de elfelejtem ilyenkor saját magamat, hogy nekem mi az én működésem, és hogy nekem hol van ebben az én valóságom.
Ez lehet jó is egyébként, ez a másolás, most akár párkapcsolati, mint a gyereknevelési minta, mert azért láthatunk jó dolgokat is.
Hogyne, nagyon sok hasznos.
Vagy olyan véleményeket is magunkével tehetünk, ami egyébként tök jó, és nekünk is igaz. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem egy...
Semmiképpen nem elítélendő.
Nem elítélendő, csak hogy beszélünk majd erről is, hogy ugye itt nem csak az utánzás, hanem az, hogy itt a nézőpontokat is én le tudom utánzás, ez is az. Mert hogy én átveszem azt a nézőpontot. Ez az átvevés, ez egy ilyen
működésmód,
így van.
Most azon gondolkodtam, hogy nem nézőpontokat veszünk át például akár párkapcsolat gyereknevelés terén is, de ott lehet, hogy egy csomó esetben te sem tudod, hogy miért csinálod.
Hogyne. Tehát ugye én arra szeretném vinni majd, hogy van ennek egy ösztönös folyamata, ami sodor bennünket, és lehetőségünk van ezt tudatosan is csinálni. És szerintem itt lehet esetleg erre ránézni másképpen, hogy ez nem jó vagy rossz, hogy te teljesen természetes, hogy van ez a képességünk, és csináljuk, csak hogy vajon mit hozna létre az életünkben, hogyha ezt tudatosan választanánk, hogy mi az, amit szeretnénk. A mi életünkben másokéból, vagy mások működéséből, mások nézőpontjai közül behozni, ami nekünk valami nagyszerűbbet hoz létre, mint amit, hogyha ösztönösen sodorva haladnánk, akkor lehetséges lenne.
A tudatosításról beszéltél, hogy lehet ezt jól alkalmazni, de ahhoz először tudni kell, hogy valami jó-e nekünk, vagy nem. Meg tudni kell, hogy ez a milyenke egyáltalán, amit lemásoltunk. Tehát, hogy az honnan fogjuk tudni, hogy másoltuk? Mert biztos van olyan, hogy ezt anyu meg apu csinálta, tehát biztos vannak ilyenek.
Igen, de főleg ha valaki elindul az önismeret útján, akkor nagyon sok mindent tudunk oda delegálni, vagy oda nem is tudom azonosítani, hogy melyik felmenőnktől hozzuk, tehát hogy ez is egy, szerintem egy jellemző dolog, és nem feltétlenül kell ebbe beleragadni. Tehát szerintem itt ott lehet a kulcs, hogy valamit felismerek-e, hogy ha valami korlátozóvá válik az én számomra, tehát van egy élethelyzetem, vagy egy életterületem, amin folyamatosan elakadok, akkor ott azért érdemes ezekre ránézni, hogy mi lehet-e mögött. Hogy olyan mintából működöm, ami nekem valójában nem teremti azt, amit szeretnék, vagy nekem ez nem igaz, nekem ez nem működik, vagy mi más lehet itt, ami miatt én itt folyamatosan elakadok. Tehát az elakadások, amikor valamivel küzdök, az már utalhat arra, hogy ott lehet, hogy valami olyan van, ami nekem nem igaz.
De biztos, hogy tudjuk, hogy másoljuk valahonnan?
Nem. Biztos azért beszélgetünk itt, hogy többen is menjünk. Tehát szerintem ennek nincsen egy ilyen maximuma, hogy már mindent felismertem, mi is folyamatosan ismerjük fel ezeket a dolgainkat, és ez lehet egy ilyen kaland, hogyha nem veszük véresen komolyan, hanem már megint ki az, akiként én most működök, vagy ki az, akinek a valóságából működöm, és ha felismerem, akkor tudom választani saját magamat. Tehát, hogy ez igazából lehet egy ilyen egyszerű játék is, nem kell annyira nagyon véresen komolyan venni. Nézzük meg, hogy kinek mi az, ami korlátozza, mi az, amit esetleg észre tud itt most venni, ahogy beszélgetünk róla.
Na, most akkor én viszont bedobom most az én témámat, mert hogy gyakorlatban akkor mutassuk hogy működik. Én azt gondolom, hogy már múltkor is bedobtam ezt az autó témát, de most is szeretném akkor bedobni ezt az autó témát ezzel kapcsolatosan, hogy nekem volt olyan nézőpontom mondjuk az autókról, hogy az autó az akkor egy státusz szimbólum, és hogy az mennyire jó, és hogyha én abba beleülök, ez volt a nézőpontom, hogy akkor egyébként én kifele megmutatom, hogy én nekem egyébként mennyi pénzem van, vagy tényleg státuszszimbólumként megyünk az autóval, és hogyha van szép autóm, akkor egyébként én bőségben érzem magamat, és hogy én meg tudom mutatni, hogy már pedig én nekem én ilyen igényes vagyok. Oké? És akkor utána ez az autóm elromlott, és akkor jó sok pénzt kifizettem érte. Most ételezzük fel. Jó, hogy ez az autó elromlik, és nagyon sok pénzt fogok kifizetni érte, mert hogy több kilométer ment bele, mint amennyit én gondoltam, és hogy tönkre ment ez az autó, mert hogy sok kilométer ment bele. És ilyenkor volt egy olyan, hogy apukám azt mondta, hogy 200 000 kilométer fölött minden autót el kell adni. Ez az ő nézőpontja volt, és valószínű, hogy innét működtettem én az autót, és mondjuk ezért elromlott az autó. Jön az autószerelő, aki azt mondja, hogy figyelj, vegyél egy Suzuki-t, mert hogy az nem romlik el 200 000 kilométer fölött is, az meg már az ő nézőpontja. De hát én a Suzuki-ban nem szívesen ülök bele, de én azt akkor még nem tudom, csak azt tudom, hogy jó, persze, akkor vegyek, és akkor kipróbálom, hogy nekem működik-e a Suzuki. És akkor van egy harmadik nézőpont, aki azt mondta nekem, hogy az autó az mindig veszteséges, tehát hogy bármilyen autót veszel, az full-full veszteséges.
Ráfizetés.
És akkor van egy negyedik nézőpont, aki autókereskedő, és azt mondja, hogy ő kereskedik az autóval, és ő tök sok pénzt keres vele. És van ez a négy nézőpont, és akkor én megnéztem, hogy oké, rendben, hogy én nekem egyébként akkor melyik működik, és akkor így ránéztem, hogy jó, ez a 200 000 kilométeres, hát ez itt most megállt, és ez elvitte a pénzemet, és utána olcsóban tudtam eladni azt a jó kis drága autómat. Aztán a Suzuki az mégiscsak nem tudom, hát az olyan, nekem nem való, az lehet, hogy az autószerelőmnek tök jó, de nem tudom, az nem az én szintem, és én nem érzem jól magamat benne. Hogy veszteséges a kocsi, ez lehet, hogy igaza van, de mégis, nem tudom, az úriember mégis mercivel jár, tehát, hogy akkor oké, rendben, csak hogy akkor erre azt tudom mondani, hogy hát, hogyha veszteséges, de akkor is mérül egy igényes autóba. És akkor van a negyedik az autókereskedő ismerősöm, aki egyébként pénzt csinál az autókkal. Na, és én nekem ez kezdett el működni, hogy akkor megveszem az autókat, és akkor nem tudom, kicsikét felújítom, megnézem, érdekelnek az autók, és vagy árában, vagy annál drágában használom, és akkor vagy azon az áron, vagy annál drágában eladom. És én nekem a negyedik működik.
Illetve azt választottad.
Így van.
Tehát, hogy itt van az, hogy nem ösztönösen mentél azokkal, amik sodortak téged a berögződések szerint, hanem ott te ránéztél kívülről, hogy mi az, amit szeretnél, és választottál egy olyan nézőpontot, ami neked működik. Szóval itt van szerintem a különbség, hogy lehetőségünk van úgy mimikrizni, úgy mintákat átvenni, viselkedés mintákat akár, vagy vélekedéseket, amik valami nagyszerűbb jövőt hoznak létre, és nem pedig korlátoznak.
És hogyha megnézzük mind a négy szintet, ugye akkor volt egy apuka nézőpont, volt egy autószerelői nézőpont, volt egy barát nézőpont, és volt egy autókereskedői nézőpont, és ugye ezzel mentem én, de egyébként mindegyik működött.
Valakiknek?
Nem, nekem is működött, mert egy darabig működött az az autó, tehát hogy a drágább autó, aztán működött a Suzuki is, csak hogy rájöttem, akkor rájöttem arra, hogy oké, hogy veszteséges az autó, arra már inkább ránéztem, és inkább kipróbáltam, hogy akkor tényleg veszteséges vagy nem, de azt már nem csináltam végig, csak ránéztem, és ugye az autókereskedői vénát, azt meg egyébként ugye abba meg beleálltam, tehát hogy például azzal nem értettem egyet, hogy az autók veszteségesek. Viszont a másik kettő odáig az én valóságom is az volt, hogy addig veszteségesek az autók. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy úgyis, hogy magadévá teszed, vagy már megvizsgálod, és nem tudom azt mondani, hogy a harmadikat például abszolút csak megvizsgáltam, tehát abban nem is mentem bele, csak megvizsgáltam, hogy hát ha veszteséges, de én azt köszönöm, én azt nem választom. Szóval valahogy szerintem így működik gyakorlatban.
Mi ennek a trükkje, hogyha van egy helyzet, ami bármi lehet, és az ember kap nézőpontokat, mert kap, főleg amikor nem kér, akkor kapja a legtöbbet. És hogy el tudnak benned ültetni olyan dolgokat, amik lehet, hogy már benned is ott voltak, tehát hogy csak megpiszkálták azt a részt, ami benned is azt mondta, de hogy technikailag mit tudsz azzal kezdeni? Tehát oké, hogy persze így tudatosan ezt így felülvizsgálod, de azért ehhez egy pici idő talán kell, hogy tudatossá váljon. Tehát először lehet, hogy hazamész, és valamelyik nézőpont ott fog benned dolgozni. Szóval hogyan tudod megállítani, és azt mondani, hogy mielőtt, én azt mondom, hogy ez itt az enyém, előtte azért megnézem.
Oké, én azt gondolom, hogy mielőtt elesnél, akkor üljünk le című tanács lenne, ez most ez a dolog.
És az sem baj, ha elesel.
Én igen.
És mert utána visszanézve hogy... tudod megnézni, hogy hol volt az a pont, ami miatt elestél.
Igen.
Tehát akartam így nagyon mondani. Röviden ennyi.
Tehát, hogy igen, hogy ezt nem lehet elmondani hoz, hogy te mit válaszolsz, mert az a kérdés, hogy neked éppen abban minden. A helyzetben mi az, ami működik, ez az egyik. Hogy nálam is volt az, hogy a harmadik részét csak megvizsgáltam, és csak úgy működött, hogy azt csak megvizsgáltam, és azt megfigyeltem, hogy ez igaz nekem. Tehát, hogy egy kérdésben voltam, hogy ó, ez nekem működik. Ó, tehát, hogy vizsgálgattam, meg így forgattam, és én ezt nem akarom így működtetni, hogy nekem veszteséges legyen. Hogy lehet ez nyereséges? És ezekkel a kérdésekkel én azt gondolom, hogy átforgattam magamba ezeket a nézőpontokat, és az autókereskedő az is egy nézőpont, tehát hogy az is egy nézőpont, ami nekem működik, legalábbis szerintem működik. Jó? És kipróbálom, és lehet, hogy most idáig működött, és lehet, hogy most egyébként megint megállok ezekkel az autókkal, mert most úgy érzem, hogy most nem ez működik, akkor mi más működik.
Igen, és itt szerintem az fontos elmondani, hogy ha leülünk egy padra, és egész életünkben csak gondolkodunk azon, hogy vajon nekem mi fog működni, akkor lehet, hogy nem fogjuk megtudni. Tehát, hogy nyugodtan lehet választani valamit, ami aztán meghozza azt a tapasztalást, vagy éberséget, amiből aztán tudni fogjuk, hogy legközelebb hogyan fogunk tudni még tudatosabban választani, vagy tovább menni. Szóval itt... nem az van, hogy mindig a tökéletes, helyes, jó, megfelelő döntéseket kell meghozni, mert szerintem olyan nincs, hanem szépen mindenki halad a saját útján, és akkor ahogy haladunk ezen az úton, hozunk olyan döntéseket, választásokat, amik alapján aztán történnek velünk dolgok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy rá tudjunk nézni, hogy én ezt szeretném valójában, én arra megyek, amerre amúgy tartok, hogyha így mondja, elképzelem, hogy milyen életet szeretnék 5 év múlva, 10 év múlva, 50 év múlva, akkor ez illeszkedik ahhoz, amit én most itt működtetek, és akkor ha itt elkezdünk egy kicsit talán így kizúmolni az életünk problémájából, vagy az adott helyzetünkből, és megnézni kívülről, hogy hol tartok most, és hova szeretnék eljutni nagyjából, nem kell annyira konkretizálni, csak mégis, hogy milyen életminőséget, vagy milyen párkapcsolatot, vagy milyen családot képzelek el magamnak, akkor ott azért világítanak ilyen kis jelzőfények, hogyha valami olyat választok, vagy olyat kezdek el működtetni, ami nem abba az irányba visz.
Megnézzünk egy női példát?
Nézzük.
Ha az autó nem jött volna át a...
Én is pont ezt szerettem volna mondani, hogy akár egy női példát, vagy egy párkapcsolati példát, vagy egy gyerekneveléses példát, szóval, hogy bármit megnézhetünk. Legyen női példa?
Hát valami, Zsuzsi, neked mi az, ami...
Most ezen gondolkodom, hogy melyiket mondjam, vagy mit mondjak. Hát nálam például gyereknevelésben abszolút a anyukám vonulata volt jelen, amikor megszülettek a lányok. Anyukám, hát kicsik voltunk, amikor ők elváltak, és elég szigorúan nevelt minket. Hát ugye egyedül nevel egy nő 2 lányt, ott azért meg kell teremteni az anyagiakat is, meg ott azért nem volt nagyon lehetősége finomkodni, tehát hogy ő ilyen nagyon karakán módon vitt minket, és amikor jöttek a gyerekek, akkor nekem ez volt a mintám. Én nem tudtam másból nagyon kiindulni, csak ebből, és aztán jött a Krisztián, aki meg egy nagyon finom mintát hozott az ő édesanyjától, és ez a kettő, amikor találkozott, akkor hát igencsak ezt nekünk össze kellett hangolni, hogy hogyan fogjuk tudni ezt mi működtetni. Tehát ott megnéztem azt, hogy oké, hogy nekem ez a mintám, de ezek a gyerekek, ezek nem én vagyok, meg a tesóm, hanem ez egy teljesen új család, hogyha én most ezt működtetem, akkor az hova vezet? Ez működik-e nekünk? És arra jutottam, hogy nem. Tehát teljesen másként működnek a lányaink, mint ahogy én működtem korábban. Érzékenyebbek velük, hogyha szigorúbban bántam volna, ahogy nekem az automatizmusból jött volna, azzal lehet, hogy nem értem volna el azt, amit szerettem volna, és itt jött a másik oldalon a Krisztiának a finomabb nevelési elve, ami totálisan kiegészítette ezt a dolgot, és befinomította, és így tudtuk megtalálni azt, hogy mi az, ami nem a mintáinkból jön, hanem mi az, ami a mi gyerekeinkkel nekünk működik. Felismerem, amikor a mintám feljön, mert akkor az mindig egy ilyen gyors reakció egy-egy adott helyzetben, ami egy ösztönös reakció, és hogyha azt nem állítom, meg nem írom felül, na akkor tudom, hogy akkor most olyat teremtek, amit nem szeretnék, olyan szituáció jön létre, vagy olyan irányba megyünk el, és akkor ott lehetőségem van megállítani azt a reakciót. Tehát szerintem ezek nagy részben a reakcióinkban mutatkoznak meg, ezek a korlátozó minták.
Igen, és még azt ne felejtsük el, hogy neked nem azok a körülmények vannak most nekünk,
van.
Mert hogy te nem váltál el, neked nem kellett egyedül megoldani úgy, ahogy anyukádnak
igen,
meg kellett oldania.
Igen, nekünk nem túlélésre kell
nekünk
játszani,
teljesen más térben voltunk, hogy másra. Családi házban vagyunk, és nem egy szűk panel lakásban vagyunk. Mindenkinek megvan a saját maga tere, szóval, hogy teljesen más az adott körülmény is, de mégis én azt láttam kintől, hogy az a reakció, az nem ennek a valóságának a sztoria.
Nem igaz, tehát
igen.
Nem indokolt.
Igen,
és szerintem ez is lehet egy ilyen jel, hogy valami nem indokolja a körülmény.
Hazamentem, és nagyon sokszor az volt, hogy oké, de megint olyanra megyek haza, ami nem indokolt, tehát hogy minden a legnagyobb rendben van. És egy olyanra mentem haza, ami tök feszültség volt, és akkor így megkérdőjeleztem, oké, de erre nincsen okunk alapvetően. De mégis volt okunk, jó? Mert ugye jöttek a minták, amit egyébként alapvetően ugye meg kellett nézni, fel kellett dolgozni, fel kellett ismerni, fel kellett dolgozni, és az, hogy egyébként nekünk mi működik, és hogyan működik, és
igen.
Ezt össze kellett hangolni.
És szerintem a konfliktusok azok nagyon jól rá tudnak erre mutatni. Tehát, hogy ahol sok konfliktus van, vagy kijönnek ezek a feszültségek, ezek a fajta nehéz szituációk, amik mindenkinek nehézé teszik a mindennapokat, ott mögé lehet nézni, hogy van-e esetleg ilyen, hogy mi az, amit működtetünk, ami nem a miénk valójában.
És nagyon érdekes, hogy ahogy a Zsuzsi ment az ő dolgával, és ahogy elengedtem azt, és itt az elengedésre hívom fel a figyelmet, mint
lehetőség,
meg mint eszköz, hogy sokszor elmondtam neki, hogy fél ne így csináljuk, ne úgy csináljuk, de ezt is ahogy elengedtem, úgy fordult át ez a dolog. Tehát az én akarásomat, hogyha kiveszem belőle, akkor fordul meg. Tehát, hogy van nekem egy nézőpontom mondjuk egy gyereknevelésről, hogy kell, vagy hogy lehet. Mert hogy ugye sok gyerekkel foglalkoztam tanárként bárhogyan, tehát hogy nagyon sok ilyen gyerek mondjuk így, hogy tapasztalatom volt már, nyilván nagyon kis gyerek tapasztalat nem volt, csak azt tudtam, hogy egy ilyen kis nyugodtságot kellene ebbe belerakni, tehát hogy minden a legnagyobb rendben van. És mivel ő nem ebből működött, így tudtam, hogy oké, de ugye nekem meg kell oldanom mindent. Tehát, hogy én átvettem ezt a kis segítői dolgot, és ez volt a hiba, hogy én meg akartam oldani ezt a Zsuzsi helyet, hogy nézd, majd az én nézőpontom lesz az, ezt utánoz le. És hogy amikor nem tudta leutánozni, akkor ő összeborult, hát, hogy én nem tudok.
Nyilván éreztem magam, hogy nekem ez nem megy, nekem ez nem elég jó, nem vagyok elég jó ebben.
És ahogy ezt így elengedtem, hogy ő úgy csinálja, hogy ő akar, és hogyha ő feszültséggel neveli, akkor majd, nem tudom, majd a gyerekek elrendezik, mikor felnőnek, majd így valahogy, tehát hogy elkezdtem magamat visszanyugtatni, hogy nincsen vele sem baj, azzal sincsen baj, hiszen ők is felnőttek, tök jó csajok lettek, meg nem tudom, minden rendben van velük.
Nincs hiba,
tehát nincsen
amit nem
benne
lehet
probléma.
Hasznunkra fordítani.
És akkor ebből a szempontból van az, hogy ez a megengedéssel szerintem ezt jól át lehet gondolni, és meg lehet oldani ezeket a felvett viselkedési mintákat, és rá lehet jönni, hogy ez egy utánzás, vagy valójában én működöm-e így.
Azt jutottátok eszembe, hogy talán onnan lehet észre, vagy az egyik jelölője lehet, hogy valami minta nem a miénk, hogy valami fura érzés kapcsolódik hozzá. A minap egy sztoriban, amit nekem meséltek, abban hangzott el ez a mondat, és nekem ez tökre ehhez kapcsolódik, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, hogy mesélt egy gyerekkori sztorit, és a reakcióját mesélte, hogy ott ő mit csinált. És az volt a lényeg a történetnek, hogy mondta, hogy nem is értette azt a reakciót, amit ő adott, hiszen ő egyébként nem is ilyen, akkor sem volt ilyen, és most sem az, és ott mégis teljesen totálisan másképp reagált, mint ami indokolt lett volna. És itt is azokban a szitukban, amikben meséltetek, hogy ezeket körbelengi egy ilyen fura érzés, nem? Hogy valami nem oké ezzel
igen,
helyzettel.
Igen. Talán ez a nem vagyunk önazonosak, vagy nem kongruens velünk, ami történik, és itt van az is, amit mondtunk, hogy nem is indokolt, nem is mi vagyunk, tehát hogy igen, van ez a fura energia, igen, ahogy mondod.
Hát kiindulásnak lehet, hogy elég, hogyha az ember már erre ráérez, de itt, amikor arról meséltetek, hogy mi működik, erről meg már ugye sok szó esett egyéb megközelítésekben is, hogy valójában működnek-e a minták? vagy bármi, amit leutánzunk, mert hogy hányszor mondjátok ti is ezekben a beszélgetésekben, hogy éppen most mi működik. Tehát, hogy éppen most lehet, hogy valami működik, és holnap nem fog. Tehát a Krisztián 4 példájából most van, ami éppen neked működik, és lehet, hogy egy hónap múlva valami mást fogsz csinálni. Vagy gyereknevelésnél, hogy nem működik a kemény nevelés, de lehet, hogy volt, meg lesz olyan helyzet, amikor meg az egyetlen egy dolog, ami működik. Szóval, hogy igazából ezek, nem tudom, hogy léteznek-e egyáltalán olyan minták, amiket mindig magunkkal tudunk vinni.
Nekem ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy működhetnek, csak ne döntsük el, hogy csak az lehet. Tehát, hogy ezek ilyen időlegesen működnek, és hajlandóak lennénk-e megkérdőjelezni, vagy megnézni, hogy még most is működik ez nekem? Hiszen tényleg, ahogy te is mondod, a gyerekek is nőnek, a párkapcsolati szakaszok is ugye mindig mást kívánnak meg tőlünk, tehát minden változik, akkor hogyan működhetne konstans ugyanaz? Tehát folyamatosan érdemes ezeket felülvizsgálni, megnézni, hogy most mit szeretnék, most mi az, ami nekem igazán jó lehet, vagy működhet, ránézni így kívülről, hogy most igazán oda tartunk, ahova szeretnénk tartani, vagy érdemes egy kicsit változtatni, szóval mindig lehet finom hangolni ezeket, és hogyha nem hozunk ilyen végérvényes döntéseket, és itt most a fogadalom szó jött így föl, hogy hány tudattalan fogadalmunk van, hogy én ezt akár gyerekként, hogy másképp fogom csinálni, mint a szüleim, hát hány ilyen van, és ezek is be tudnak ragasztani, mert akkor annak az ellenkezőjét akarjuk csinálni, és semmi sem garantálja, hogy pont annak a másik oldala vagy ellenkezője fog működni, hanem ugye a végtelen lehetőségből az még csak kettő volt, és lehet, hogy nekünk valami teljesen más lesz az, ami bejön majd, és hogyha hajlandóak vagyunk megkérdőjelezni mindent, amiből eddig működtünk, és ránézni, hogy oké, most mit szeretnék, most ebben a helyzetben mindenki számára mit teremti a legtöbbet, szerintem akkor tud ez rugalmas lenni.
Ezek lehetőségek, tehát, hogy nem baj, hogyha leutánzok valakit, vagy átveszek valamit, az egy lehetőség, hogy én azt használom, vagy nem használom. Tehát, hogy én ezt tényleg így, hogy jó, most ma a kalapács meg a véső működik, holnap meg a véső kalapács működik. Tehát, hogy
vagy a finom csiszoló papír.
És nem, mindig így ilyen. Kérdezek ilyen lehetőségeket így magamban, hogy jó, akkor én nekem most lehet, hogy most az működik, hogy megint a drága autó, vagy most az működik, hogy most a szigor működik, mondjuk amilyen apu volt, vagy most a finom működik, de ezt nem tudom addig
választani,
amíg egyébként magamban nincsen meg, nem jön fel ez a lehetőség, hogy én ezt is választhatom, meg azt is választhatom, tudok, nem tudom, keményen oda kell szólnom most, vagy most van türelmem, és akkor türelmes vagyok, és akkor úgy nevelem a gyereket, vagy ez ugyanúgy párkapcsolatban, hogy akkor ma az működik, hogy az érintés, az ürelés működik, vagy most az működik, hogy most egy kicsit dolgozom, és most arra figyelek. Szóval, hogy nagyon sok olyan dolog, lehetőség van, amit éppen egy kérdésben megkérdezek magamtól, hogy ma mi működik nekem, ma mi az, ami meg tud valósulni, mi az, amire ma igényem van.
És akkor szerintem itt jön be a különbség az ösztönös és a tudatos viselkedés között, hogy mikor, ha én ösztönösen viselkedem, és ezekből működöm, akkor olyan, mint az áldozata lennék annak, amit nekem ez előrevetít, és ha én ezt tudatosan választom, vagy csak hajlandó vagyok ránézni ezekre, és megkérdőjelezni dolgokat, akkor viszont én lehetek a dolgoknak az alakítója. Tehát szerintem ez az alapvető különbség, amire lehet is ér törekedni, nem kell, vagy nem feltétlenül van ilyen szerintem, hogy ezt valaki tökéletesen csinálja, tehát hogy nem kell ezt elvárni, csak hogy a hajlandóság, ha megvan, hogy egy picit kívülről rátekintsünk a dolgokra, a reakcióinkra akár, és rebezhetően így megbeszélni magunkról, hogy hát igen, itt kicsit olyan voltam, mint pont, és nem tesszük magunkat rossz ez miatt, hanem ott akkor lehetőségünk van megnézni, hogy akkor legközelebb mit fogunk másképp csinálni.
Akkor tulajdonképpen minden olyan minta, amit utánzással elsajátítunk, akkor csinálhatunk ebből egy ilyen bőségkosarat, hogy ezeket így eltesszük, és megnézzük, hogy egy adott helyzetben
melyiket veszük elő? Igen. Meg, szerintem ez egy flexibilis kosár. is lehet. Tehát, hogy ezt az életünk során azért gyűjtögethetjük még. Tehát, hogy nem kell abból a kis szűkös keretből kiindulni, amit eddig, vagy amit a gyerekkorunkban magunkhoz vettünk, hanem mi lenne, hogyha úgy járnánk elnénk a világban, hogy megnéznénk azt, hogy kik mire inspirálnak bennünket. Tehát ha pozitív mintákat szeretnénk, akkor azokat is gyűjtögethetünk, megnézni azt, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk az üzletüket csinálják nagyon sikeresen, mi az, amit onnan átvehetnék, ami nekem is működne, vagy ki az, aki nem tudom, úgy éli a párkapcsolatát, hogy úristen, hát ez nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Mi az, amit ők ilyen jól csinálnak? Hogyan tudna ez engem is afelé vinni, hogy nekem is jobban menjen? Szóval, hogyha inspirációként tekintünk ezekre, és nem ilyen fix, bezáró korlátozásokra, akkor akár valami más is kikerekedhet belőle.
Utánzás, mint a gyűjtés, mint inspiráció. Szerintem ez egy tök jó dolog, ahová elértünk a végére. Köszönöm szépen nektek.
Mi is köszönjük. Figyelj, várj még egy kicsit!
Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon.
Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről.
Hagyj nekünk 5 csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk.
Ez a Tudatos Család Podcast.